Útvallú, beszélgetés életről és a Szentírásról. Rákász Gergely orgonaművésszel, az 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus egyik fellépőjével Nagy Viktória Angelika beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit a Hitvalló című műsorunkban, és külön köszöntöm telefonon keresztül Rákász Gergely koncertorgonistát, a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus egyik fellépőjét. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Ha jól tudom, akkor most Győrben, a szülővárosában tartózkodik, és majd később érkezik Budapestre a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus nyitó miséjére, ahol ön lesz az egyik fellépő. Kicsit mesélne erről, hogy hogyan jött az ön számára ez a felkérés, és hogyan érintette ez, hogy a nyitó misén ön fog zenélni?
Mindenek előtt nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Nagyon egyszerű volt, én több mint 25 éve színpadon állok, és nagyjából már mindenkivel találkoztam, aki valaha rendezvényt szervezett ebben az országban. Sok más országban is, de most igazából Magyarország a lényeg. És egész egyszerűen tudták, hogy én orgonálok, és kellett egy jó orgonaprodukció. A kettőt azt hiszem, hogy összekötötték a szervezők, és voilà. Úgyhogy nekem most itt a világon a legegyszerűbb dolgom volt, el kell majd menjek, oda kerüljek az orgonához, amit szívesen teszek, és játszom egy picit, amit megint szívesen teszek.
Egy picit bepillantást engedne abba, hogy mivel készül erre a nyitómisére?
Ez egy nagyon egyszerű műsor lesz, két Bach művet játszom, ráadásul a két legismertebb Bach orgona művet játszom, a D-moll tokkát és fugát és az áriát a D-dur szívből. Azért, mert úgy gondoltam, hogy ha már kivisszük a hangszert szabadtérre, ha már nagyon sok olyan ember is hallja, akik azt gondolják esetleg, hogy ezek a klasszikus zenészek, ezek lehet, hogy embert tesznek, vagy valamiféle rendőri biztosítás kell ahhoz, hogy a klasszikus zene közelébe menjünk, vagy ez egy ilyen útakadály, amin át kell verekedjük magunkat, akkor hát ha adok egy ilyen jó kis impulzust, hogy hát azért ez nem, tehát hogy ez egy jó buli, klasszikus zenét hallgatni, szép dolog, töltekezik az ember lelke, egy más világ, és hogyha kinyithatom ezt a más világot ilyen módon új és új emberek előtt, akkor itt azt gondolom, hogy olyan műveket kell választani, amire fölkapják a fejüket, és azt mondják, hogy ó, hát hiszen azt akár meghallgathatnám egy koncert keretein belül is. Úgyhogy itt most a kellemest a hasznossal igyekszem összekötni.
Ezt hogyan kell elképzelni, hogy az orgonát kiviszik a szabadba? Ugye hát az orgon egy laikus szemmel nézve elég kötött hangszernek tűnik.
Évekkel ezelőtt elindítottam a Lords of the Organ című sorozatomat, ez az orgona lordjai, az orgona főurai, direkt választottunk neki egy ilyen provokatív, egy ilyen modern, menő, fiatalos címet. Mondván ugyanaz a cél, mint az előbb, amit említettem, hogy többekhez, fiatalokhoz, más rétegekhez eljuttatni az orgonát. És azon dolgozunk, most már idén az 5. évada fut, és hála Istennek telt házakkal, azon dolgozunk, hogy az orgona visszakerüljön abba a patinájába, abba a patinás helyzetébe, amiben évszázadokon keresztül volt. Hát azért mégiscsak, ha felidézik a történetét ennek a hangszernek, ez a gladiátor viadalokon, bár ez mondjuk egy eukarisztikus kongresszuson, a gladiátor viadalokat együtt emlegetni a keresztényekkel nem szerencsés, de az orgona történetében ott van, már ott használták szórakoztató hangszerként a felvonulásokon. Aztán császárok és királyok építettek maguknak ilyen hangszert, mert hogy hát nyilván nekik a legnagyobb pompa kellett, és mit akadásokkal sajátította ki az egyház, hiszen az Istennek is a legnagyobb pompa kellett. Tehát ez egy show hangszer. Ez egy olyan hangszer, amit szabadon fel lehet használni arra, hogy egy egész estés szórakozást nyújtson bárkinek. És erre építettünk mi egy turné orgonát, amit tulajdonképpen akárhol, tehát most itt az Eukarisztikus Kongresszuson, de egész évben kastélyparkokban játszottam most így a pandémia alatt, szabad téren. Megújult az országban közel 40 kastély és vár, úgyhogy várak tövében, kastélyoknál, szabadtéren, főtéren, kávézóban, a legkülönbözőbb helyeken, hát hála Istennek ezt a modern technika már lehetővé teszi.
Ön 15 évesen adta az első orgona koncertjét. Miért az orgona mellett tette le a voksát? Édesanyja hegedült, édesapja kántorként is dolgozott, illetve zongorázott. Hogyan került ön közel pont az orgonához?
Mint egy kölyök koromban el voltunk Esztergomba kirándulni, és ott hallottam a bazilika orgonájának a hangját, és teljesen lefagytam tőle, hogy atyai, hogy ez micsoda. És édesanyám mondta, hogy hát kisfiam, hát ez orgonát, édesapád is ilyenen játszik, és hát ugye milyen a gyerek száj, mondta, hogy apa ilyenen nem. De hát ugye ahol a orgonát, ez egy kis templomnak a kis orgonája volt, és És akkor az édesapám kihortolta, hogy fölmehetünk a karzatra, megnézhettem az orgonát, az a Baróth István volt ott, aki később a tanárom lett, megtudott mindent, eljátszottam, amit addig zongorán tanultam, és akkor én hazafelé az autóba kijelentettem, hogy apa, anya, én orgonát leszek, és hát jót lehetettem. Na, édesanyám még azt is mondta, hogy persze kisfiam, meg tűzoltó és katona. Viszont onnantól fogva az a kis orgona, amin apa játszott vasárnaponként, meg hétközben a miséken, az a legtéteményes lett annak a hangzásnak, amit én ott hallottam, és Isten igazából én azóta is azt a hangzást igyekszem megvalósítani minden koncerten, azt a fantasztikus, nagy szabású, szimfonikus, egész zenekart megszemélyesítő hangzást, amit csak az orgona adhat.
A hit mindig meghatározó volt az ön életében? Már említettük, hogy édesapja kántorként dolgozott a helyi plébánián. Ez determinálta azt, hogy ön is hittel élje az életét?
Hát, determinálta volna. Én azt mondanám, hogy szeretet játszott, igen. A hit annak elvesztése, annak újra megtalálása, annak újra elvesztése. Szóval ez egy aktív folyamat, én azt gondolom, hogy aki olyan szerencsés, hogy egy életet úgy tud leélni, hogy teljes egészében az elejétől a végén mély hitben, nagyon irigylem. Én rengeteget küszködök a hitemmel, de hát ez egy személyes út, ez nem tudom, hogy érdekli-e vajon a hallgatókat.
Természetesen, hát gondolom mindenki átmegy az életében, ahogy ön is említette. Esetleg egy ilyen hullámot megemlítene nekünk, hogyha nem túl személyes?
Hát van ebből sok, az első igazán nagy hullám, azt gondolom az, ami nagyon sokaknak volt, hogy lehet az, hogy olasságon a földön, amikor az Isten jó. És akkor ezen évek is csámsogtam gyerekként, vagy fiatalként, hogy lehet az, hogyha mindenható az Isten, akkor miért engedi a gonoszságot. Ismerem az összes olyan választ, amit erre liturgikusan vagy dogmatikusan adnak, de nem voltam elégedett azokkal a válaszokkal. Azt gondoltam, hogy egy jó világnak kellene lennie. Aztán már ezzel egy kicsit megbékéltem, azt gondolom, hogy ezen már átlendültem. De a hitem is szélesedett. Tehát nehéz. Ez ugye most egy eukarisztikus kongresszus, talán azt is várják tőlem, hogy egyértelműen a keresztény hitről tegyek tanúbizonyságot. Nem hagytam magam mögött a keresztény hitet, csak annyi mindent láttam azóta, hogy sokkal nagyon megértéssel tekintek bárkire, aki mélyen hisz a saját eszmerendszerében, legyen az hindu vagy buddhista, vagy akármilyen módon próbálja megközelíteni az ő teremtőjét. Szót értek vele, azt kell, hogy mondjam. Tehát egy másfajta hitem van most 40 pluszosan, mint volt kölyökkoromban, amikor mi is szálltam meg, mint volt fiatalon, amikor küszködtem az Istennel, volt kicsit idősebben, amikor haragudtunk egymással az Istennel, vagy én rá, nem hiszem, hogy rám, de értse jól ezt a történetet. Úgyhogy talán így lekerekíteni.
Van-e esetleg egy olyan élmény, amit megosztana velünk, amikor megtapasztalta az isteni gondviselést, az isteni szeretetet?
Egész életemben úgy érzem, hogy az Isten tenyerén. Hogy ez azért van-e így, mert ahogy édesanyám tanította kölyökkoromban, hogy az őrangyalok vigyázzam, vagy azért van így, mert viszonylag korán belém verték azokat az elveket, amelyekkel tulajdonképpen sikeres, egészséges, boldog, jómódú életet lehet élni, ezt nem tudom. Én nem tudom, hogy mennyi köze van ehhez a hitnek, tudja? Például ez is egy ilyen kérdés, hogy melyek azok a megingások. Most akkor ez mennyi köze van annak, hogy én hiszek Istenben, vagy nem hiszek Istenben, ő hisz bennem, vagy én nem hiszek benne. De nem egy egyszerű, bocsánat, hogy így ilyen őszintén, de nem egy egyszerű világ az én hitem. Inkább ilyen mindennapos küzdelmek világa, ezért is nagyon mehetem, beszélek róla.
Mik azok a tevékenységek, imaformák, amik segítenek önnek a hite megélésében?
Én személyes imákat szoktam mondani, tehát nincs nagyon ilyen ismételgetős ima, leszámítva már az életemben, leszámítva azt, amit a gyerekekkel mondunk esténként, ez a én édes kihőrangyal kámból kezdetű. Az természetesen hát egy gyereknek kell a rendszer az életében, de nem, én nem találom a helyemet egy József üzérben, nem találom a helyemet egy többször megismételt imádságban. Érteni vélem a szerepét, a világ számos pontján megvan ez a mantraszerű ismételgetés, amely a hívőket egy biztosan csodálatos állapotban ingatja. Én nem találtam meg ezt az állapotot az ismételgetett imában. Minden reggel viszont azzal kezdve a napom, hogy tornáztam. Végig nem, és már így 40 fölött kicsit mosolyogva azt szoktam, hogy visszatöltöm a testembe alvás után. És ennek a tornának mindig az a vége, hogy térdem végülem. És végig veszem, hogy miért vagyok hálás, hogy megköszönöm az életemet, megköszönöm, hogy úgy élhetek, ahogy élhetek. Kérem az Istenem segítségét abban, hogy azok a vállalkozásaim, amelyeket aznapra terveztem, azok jól sikerüljenek. Ha messzire kell utaznom, akkor legyen mellettem. Aztán kérem a felügyeletét, segítségét, a szeretetét a családomra, a barátaimra. És így végig gondolom mindazt a sok embert, aki ilyenkor, tehát ezt tényleg végig gondolom. Tehát egy pillanatban mindegyik gondolok egy kicsit, hogy ő rá, a legbelső körre. És ez egy állandó élő kapcsolatot tart fent azokkal is, akiket szeretek. Talán nem egy rossz megélése ez a szeressétek egymást kezdetű gondolatnak. Az imádság pedig számomra ez a fajta ilyen gondolatban felidéző személyes imádság pedig segít fókuszálni a céljaimra. Tehát, hogy abszolút gyakorlati szerepe van ilyen tekintetben az életemben.
Sok művész, nem csak feltétlenül zenész, beszélhetünk akár festőkről, szobrászokról is úgy tekintenek magukra, művészekre, mint az isteni üzenet, a transzcendenciának a közvetítőjére, és lehet, hogy az orgona hangszernél lesz hatványozottabban igaz. Hogyan látja, hogy valóban van a művészeknek ilyen feladatuk?
Én azt gondolom, hogyha ezt a feladatukat nem találják meg, akkor nem is művészek. Ez egy nagyon fontos gondolat, amivel most belekérdezett, mert ma már azóta, hogy ha jól emlékszem, Marcel Duchamp volt, aki kiállította a Pissoir-t, mint műalkotást, aláírta és kiállította egy galériában. És ez olyan törés volt, ez a posztmodern a művészet világában. Gondoljunk bele, hogy 100 évvel ezelőtt Maurice Ravel még azt mondta, hogy egy művész még egy sötét korban is találjon annyi szépséget, amelyet tárcán nyújthat a közönségének, az őt követőknek. Ravel után 50 évvel Duchamp kiállítja a Pissoir-t, megint valaki más a bevetetlen ágyát, és eljutunk oda, hogy néhány évvel ezelőtt valaki ott felejtett egy szemüveget egy galériában, és nem sokkal később emberek hasaltak előtte is fényképezték, mert azt hitték, hogy az is egy kiállított tárgy. Tehát, hogy valamit elvesztettünk a posztmodernben, valahol ott a 60-as évek vége felé, valamit a transzcendensből az is. És hogy ma mindenre azt mondhatjuk, hogy művészet, mert a művész azt mondja, hogy kérem, ez művészet, mert én azt mondom, hogy művészet, és ezt nekünk kötességünk lenyelni, na akkor vagyunk rossz úton. Én azt gondolom, hogy valahová oda a Ravel-i gondolattájékára 100 évvel ezelőttre illene visszamenni akkor, amikor művészetről beszélünk. Hiszen a művészet pontosan a transzcendenst segít megélni a hétköznapi embernek. És mondom ezt úgy, hogy magam is hétköznapi ember vagyok akkor, hogyha mondjuk festészetről van szó, vagy szobrászatról van szó. Tehát ha nem segítünk az embernek átlépni a következő szintre, akkor nem tettük meg a dolgunkat. Hogyha nem szakítjuk ki a hétköznapjából, akkor nem tettük meg a dolgunkat. Sokszor elmondom, koncerten is sokszor elmondom, hogy szembesülni azzal, hogy Bach hogy írt meg egy fúgát, hogy Mozart hogy írt meg egy szonátát, vagy Beethoven egy szimfóniát, szembesülni ezzel egy szerda délután, ez kétféleképpen történhet. Az egyik úgy, hogy meghallgatjuk, és ott se vagyunk, és közben facebookozunk, és ott is voltunk, és kipipáltuk, hogy a kultúra meg volt, köszönöm szépen. Hát ez a nyáspolgári mentalitás, aki azt gondolja, hogy a kultúra az valami elvégzendő feladat. De aki táplálkozik a kultúrával, a kultúrember, pontosan tudja, hogy ez ugyanolyan fontos tápláléka a léleknek, mint hogyha eszünk egy finom vacsorát, és az a testnek. Azért szükséges ez a lelki táplálék, mert ha szembesülünk azzal, hogy milyen egy műalkotás, de ezzel mindig szembesülünk, kedden, szerdán, csütörtökön, pénteken, akkor óhatatlanul elkezdjük magunkat ahhoz mérni. Vagy kimondjuk ezt, vagy nem mondjuk ki, de én újra és újra kimondom a koncertjénem. Elkezdjük magunkat a műalkotáshoz mérni. Vagyok-e olyan jó apa, mint ahogy Bach komponált? Vagyok-e olyan jó orgonaművész, na most ez rossz az összehasonlítás, de tessék jól érteni, vagyok-e olyan jó orgonaművész, mint ahogy mondjuk Michelangelo festett, direkt nem mondtam Bachot. Ön van-e olyan jó riporter, mint ahogy Leonardo faragott vagy este? A kedves hallgató, van-e olyan jó matek tanár, rendőr, mint ahogy, és akkor itt be lehet helyettesíteni, mint ahogy Hamvas Béla lenni. És nyilvánvalóan elbukunk. Újra meg újra ezeken az összehasonlításokon elbukunk. Tehát ez nem lehet menjen. Tehát ezért szembe kell nézni, hogy akkor, amikor Hamvas megír egy mesterművet, Mozart megír egy mesterművet, akkor neki véleményem szerint az Isten néktál. Nem mindig. Nyilván van, amikor a herceg rongyol be a zeneszerző, és azt mondja, hogy maestro, jön XY gróf jövő héten látogatóba, írjon már valami újat. És akkor a maestro ír valami újat, amiben én utólag azért felfedezni vélem, hogy csodálatos minőség, de azért mégsem az Isten néktál neki. De valamikor meg az Isten gondol be a zeneszerzőn, és mondja azt, hogy maestro, most tessék írni valamit. Egy petákot nem kap érte, de akkor is, és azt muszáj megírni. És azt, hogyha az ember kellően érzékeny, akkor ezt érzi, hogy mikor volt ott az Isten, és mikor volt ez csak egy megrendelésre elvégzett feladat. És hogyha ezekhez az isteni mesterművekhez mérjük magunkat, akkor nem is baj, hogyha elbukunk. Nem is baj, hogyha nem vagyunk olyan jó apák, olyan jó rádiós műsorvezetők vagy matek tanárok, mint ahogy Bach komponált. De az irány jó. Fölfelé nézünk. Fölfelé lépünk, és ez a transzcendencia. Átlépni egy következő szintre. Ma a világ tetemes része dolgozik azon, hogy mindenki jól érezze magát a bőrében. Úgy, ahogy van. Ne kelljen semmit se csinálni, ne kelljen egy lépést se tenni előre, úgy vagy jó, ahogy vagy. Ha görbe vagy, akkor ki ne egyenesedj, mert mi a görbéket is szeretjük. Hogyha buta vagy, akkor meg ne okosodj, mert mi a butákat is szeretjük. Mindenkit szeretjük. Úgy, ahogy van. Nehogy még véletlenül átképés, transzcendencia következzen el valakinek az életében. Súlykolja egy egész világ, egy marketingipar, hogy úgy vagy jó, ahogy vagy. Vagy esetleg, ha megveszed ezt a telefont, vagy azt a táskát, akkor tényleg már olyan jó leszel, mint a mérnöket. És ezzel szemben áll a transzcendencia. Ezzel szemben áll az igazi művészet, vagy ha úgy tetszik, akkor a művészet, mert a másikat, ahogy az idő felvezettem, nem is tartom művészetnek. Csak valamiféle megélhetési bűnözés. Tehát ezzel szemben áll, és ha kérdésére lekerekítve a választ, igen, azt gondolom, hogy minden művész kell, hogy érezze ezt a fajta kötelességét, hogy egyfajta ilyen karbantartói vagyunk, mint az emberi léleknek, iránymutatói az emelkedésnek.
Beszéljünk így egy kicsit a másik szerepéről, a család apasságról. Ha jól tudom, akkor két fiú édesapja. Mi az, amit a fiainak mindenképpen át szeretne adni?
Hát a kedves hallgatók hallottak most egy értékrendet, ezt az értékrendet. Ezt szeretném nekik átadni, hogy érezzék a saját fontosságukat, a saját erejüket, a saját úgymond pótolhatatlanságukat, de mindeközben tudják azt, hogy pótolhatóak, erőtlenek, és nem fontosak. Ez csak a nézőpontból függ. Nekem sokat segít az, hogy tudom, hogy olvasom akár a Facebook üzenetekben, akár az e-mail üzenetekben a kedves hallgatókat, hogy egyik embernek mennyit jelentett az, hogy ott volt az én koncertemen. Aztán utána rajongom a fizikáért, végig gondolom, hogy hát igen, itt ülök egy sárgolyón, és nem is az univerz közepén, hanem valamit, hogy lefelé a saját csillagrendszeremben, és ott a jobb sarokba lent, egy kisebb méretű napnak a pályája körül, úgyhogy én is a legnagyobb bolygó vagyok ebben a történetben, és hogyha valaki egy nagyobbat gondol, akkor engem elfogja a szél. Most, hogyha kettő közé az ember tud egy pányvás feszíteni, akkor azt hiszem, hogy megtalálta azt a erőt, amivel az életet szemlélni érdemes. Lehet, hogy én vagyok a pillangó, aki megrebbenti a szárnyát, és ettől megváltozik a világ, de ugyanazt a pillangót azt a szél is elfújhatja. Most, hogyha ezt a derűt, ezt az életigenlést, ezt a könnyednek tűnő, de igazából súlyos értékrendet sikerül nekik prezentálni, akkor azt hiszem, hogy nem lesznek elveszettek. Aztán majd csak csinálnak valamit, ami hasznos lesz a többi embernek is.
Utolsó gondolatként, ha jól tudom, akkor választott egy számára kedves idézetet a Bibliából. Megosztaná velünk ezt az ige szakaszt?
A talentumokról szóló szakasznak a vége. És ez ugye úgy szól, hogy vegyétek el tőle a talentumot, és adjátok annak, akinek 10 talentumot. Mert mindenkinek, akinek van adatik, és bővelkedni fog, Attól pedig, akinek nincs még, az is elvétetik, amilyen van. A haszontalan szolgált pedig vesétek a külső sötétségre, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Ezt választottam.
Miért erre az ige szakaszra esett a választása?
Szeretem ezt a gondolatot, mert igazságosnak érzem, hogy ha kinézek a világban, látom, hogy emberek egy talentumot kapnak, emberek kettőt kapnak, emberek ötöt kapnak, és hogy ez az Istené volt. Tehát, hogy nem akar minden áron mindenkinek hármat adni, hanem nála teljesen rendben van, hogy bizonyos embereket nagy felelősséggel és sok talentummal ruház fel, más embereket meg nem ruház fel felelősséggel, és egy talentumot kapnak. A probléma ott van, ahol a tanításban is, hogy ha valaki nem használja azt az egyet, vagy azt a kettőt. És én hát tudom, hogy mérges, de olyan csalódottsággal szemlélem azt, amikor valaki panaszkodik, elmondja a búját, baját, aztán nem csinál semmit. Pedig a búja, baja mellett azért neki is lapul egy-kettő-három talentum a szatyrában. És én abszolút igazságosnak érzem, hogy a gazda ezen a ponton kivágja ezt a haszontalan gonosz szolgált a sötétségre. Én egy együttérző ember vagyok, tehát én valószínűleg még hozzáírtam volna a történethez, hogy de azért a sötétségből van visszaút. Tehát, hogyha az ember az egy talentumával, a kettő talentumával, vagy az öttel, vagy annak hiányában a sötétségben találja magát, és ott elkezdi összekaparni az életét a semmiből, és mindent megtesz azért, hogy onnan visszaverekedje magát a fényre, onnan van visszaút, mindig van visszaút, az utolsó pillanatig van visszaút. Én biztosan hozzáírtam volna még ezt, de hát senki nem kérdezett, amikor a Bibliát írták. Hogyha lehetek ennyire cinikus. Egyértelműen drámai, úgyhogy ha így fejezzük be a történetet, hogy dobjátok ki a külső sötétségre, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Én azért a saját kis belső Bibliámon hozzáteszem, hogy azért onnan van vissza. Számos ilyen példát látok, vállalkozóként dolgozom, amióta az eszemet tudom. És látom, hogy nullázódtak le vagyonok, egyik évről a következőre egy rossz döntés kapcsán, mert én is számos esetben voltam olyan helyzetben, hogy azt se tudtam, hogy lesz holnap, és mindig volt visszaút, mert az ember a talentumait, ez csak egy mesében van úgy, hogy az embertől elveszik a talentumot, valójában soha nem veszik ki az ember kezéből, hogyha ő megtanult angolul, akkor is fog tudni angolul, hogyha kikergették a sötétre, hogyha önnek van egy életigenlése, akkor is meg lesz az életigenlése, hogyha kikergették a sötétre. De a történet az alapvetően szép és tanító. Szoktam ismételgetni a fiúknak is, a családban, meg akkor is, hogyha valakit rám bíznak, és nem találnom kell neki is.
Saját életére vetítve ezt az idézetet, esetleg megosztana velünk egy olyan történetet, ami igaz erre az idézetre?
Jó, mesélek egyet. Egy alkalommal egy magyar nagyvárosban tartottam koncertet, ami nehezen összeszervezhető, nehezen összejött koncert volt. Együtt tanultam egy olyan fiúval, aki annak a városnak a szülöttje lett volna, az a fiú az nem fejezte be az iskolát, és elképesztő haraggal és rossz indulattal viseltetett, mert hogy én meg olvon a művészettel. Nem lett az, én meg az lettem, hát ez szörnyű bűn volt, hiszen együtt indultunk. És mindent megtett azért, hogy nekem ne lehessen koncerten az ő városában. De értsd, hogy mindent. Bemosszerolt a papnál. Elmondta, hogy én majd ilyen meg olyan rossz koncertet fogok tartani. Akkor a pap megijedt. Elment a püspök úrig, hogy én akkor majd milyen koncertet fogok tartani. Akkor a püspök úr hála Istennek megértette egy pillanat alatt, hogy hát ez egy cica hal. Úgyhogy megadta az engedélyt a koncertre. De addig heteken át lebegett az. És hát ez ma már így, hogy van 50-60 koncerten egy évben, ez nem tűnik nagy dolognak, de hát akkor, amikor kölyök voltam, és az egy koncert, az fontos volt, hát hiszen meg volt szervezve, és ott már a közönség jelentkezett, hogy jönni fog, már jegyeket vettek a koncertre. Tehát akkor ez egészen másképp értem meg, hogy mi lesz majd, hogyha az a koncert el. És az utolsó pillanatig egy hajszálon függött, de meg lehetett tartani a koncertet. Így is akkor engedélyt adott, lehetett a koncert. És azon a koncerten ült ott az az amerikai orgonaművész, aki aztán később meghívott Amerikába, és elindult egy egész új irány, egy világlátás. Most akkor a kérdés az, hogyha én hagyom, hogy kint maradjak a sötétben, és azt mondom, hogy jól van, hát végül is az emberi gonoszság az talán határtalan is tud lenni, akkor hagyni kellene ezt az egész orgonálódik, minek is csinálom. Akkor vajon hol beszélgetnénk most? Beszélgetnénk egyáltalán? Játszanék-e az eukarisztikus kongresszuson? De ezért mondtam azt derűvel, hogy a bibliai történet ott ér véget, hogy ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás, de az én történetem az mindig tovább megy, és én szeretem ezt úgy befejezni, hogy de van visszaút a fogcsikorgatásból, hogyha az ember fogja a talentumait, és újra forgatni kezdi. A gazda, a jó gazda mindig teremt egy új lehetőséget.
Nagyon szépen köszönöm Rákász Gergely orgonaművésznek, hogy a Hitvalló című műsorunk vendége volt itt telefonon keresztül is, és előre bocsátva sok sikert kívánunk a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus nyitó miséjén való részvételére és szereplésére.
Köszönöm szépen, szeretettel üdvözlöm a hallgatókat, jöjjenek ki, ha tudnak.
Az előzőekben Rákász Gergely orgonaművésszel, az 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus egyik fellépőjével, Nagy Viktória Angelika beszélgetett. Köszönjük a figyelmet! Yeah.